Kezdődik a Híradó szombat este. Jó estét kívánok, Szöllősi Györgyi vagyok. Elkészült a fővárosi olimpiai park, befejeződött a Belváros Erzsébet és a Margit híd közötti részének 10 milliárdos felújítása. A két nép barátsága más népeknek is példa lehet, mondta Áder János a Lengyel-Magyar Barátság napján. Egyre több krími laktanya kerül orosz kézre, az ukrán katonák átállhatnak vagy szabadon elmehetnek. Átadták a megújult belvárosi olimpiai parkot, az 5. kerület polgármestere Rogán Antal azt mondta, a fővárosban ritka a Dunaparti parkok egyike ez a tér, ahol sportpálya, játszótér és kutyafuttató is van. Ezzel gyakorlatilag befejeződött a belváros Erzsébet és a Margit híd közötti részének 10 milliárdos felújítása.
Akár még ilyen trükkös kosárlabda mutatványokat is lehet gyakorolni majd a belvárosban a megújult olimpiai parkban. A pálya mellett az osztrák-magyar monarchia egyik leghíresebb hadihajójának, a Marosnak a játszótéri mását mászhatják meg a legkisebbek.
Be kell vezetni ide.
A mászókák között ügyességi és logikai játékok is vannak, és van itt kutyafuttató, valamint egy hatalmas piknikezésre alkalmas zöld terület is.
Ide került egy olyan tér, egy tematikus tér, ami hirdeti azt, hogy a sport az öröm forrása.
Schmidt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke, volt köztársasági elnök szerint, a magyarok büszkék olimpiai bajnokaikra. Ezt fejezi ki ez a park is. A belváros polgármestere az átadón azt mondta, a fővárosban ritka, Dunaparti parkok egyike ez a tér, ezért különös értéket képvisel. Rogán Antal szerint nem csak arra alkalmas, hogy szimbólumok formájában kösse össze az olimpiát és a fiatalokat, de sportolásra is.
Kialakítottunk benne egy új sportpályát, ráadásul egy volt benzinkút helyén, amiről azt gondolom mindenképpen gazdagabb lett a belváros, kicseréltük ott a teljes talajt, és egy mélyedésben kialakítottunk gyakorlatilag egy pici kis sportarénát, ami épp úgy alkalmas futball, mint ahogy alkalmas kosárlabdára. Tehát ez a park egyszerre minden generáció számára kínálja a pihenés lehetőségét.
A napsütésben sokan látogattak ma ki a néhány méterrel odébb lévő megújuló Kossuth térre is. Ez a két litván lány a parlament előtt egymást fotózta. Azt mondják, még sosem jártak Magyarországon. Nagyon tetszik itt nekünk, már voltunk a Duna túloldalán, megnéztük a várat is. Holnap Albániába utazunk, de annyira szép itt, hogy biztosan visszajövünk, mondja egyikük. A belvárosban először a bazilikát és környékét hozták rendbe, majd a belváros főutcáját a Szabadság tértől egészen a Petőfi Sándor utca végéig. De megújult a Ferenciek tere is. Az átépítés során fontos szempont volt, hogy kiszorítsák az átmenő forgalmat Budapest központjából, és minél nagyobb területet adjanak át a gyalogosoknak. Abban bíznak, hogy új üzletek és kávézók nyílnak majd. A felújításokra több mint 10 milliárd forintot fordítottak. A Szállodaszövetség főtitkára korábban azt mondta, Budapestnek rendkívül jó turisztikai lehetőségei vannak. Kovács István szerint okos fejlesztésekkel még jobban ki lehet használni a város adottságait.
Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a város arculata javuljon, szebb legyen. Nem lehet azt mondani, hogy holnantól ettől több lesz a turista, de azt lehet mondani, hogy aki turista ide jön, az jobban fogja érezni magát.
A megújuló Kossuth tértől az új olimpiai parkon át könnyen elérhető gyalog a Margit híd, valamint a Margit sziget is.
145 millió forintos kormányzati támogatással újították fel a Tihanyi Bencés apátság belső terét. Az eredetivel azonos mészkőlapokkal burkolták le a padlózatot, megújult a lábazat, a padok és a templomhajó fa borításai. A fejlesztés második ütemében az év végéig a templom homlokzata is új külsőt kap.
A Bencés rend 1990-ben kapta vissza a Tihanyi plébániát, a megkopott templom felújítása már akkor elkezdődött. 1996-ig megszépültek az oltárok, a freskók, a belső és a külső falak. A rekonstrukció befejezését idén 145 millió forinttal támogatta a magyar kormány.
Most adódott kormányzati támogatással lehetőség arra, hogy kicseréljük a az műemléki kívánalmaknak megfelelően a burkolatot, meg újítsuk a lábazatot, felújítsuk a világítást és korszerűsítsük a hangosítási rendszert.
A Tihanyi Bencés apátság olyan csak nem 1000 éves tradíciót jelenít meg, amely nélkül Magyarország jövője sem képzelhető el, mondta az emberi erőforrások minisztere az apátsági templom felújítás átadásán.
Renovációra szüksége volt nem csak ennek a templomnak, hanem szüksége van Magyarországnak is erre a lelki, szellemi megújulásra. És a renovációhoz, amihez kell a génius loci, a mi dolgunk, az a mi felelősségünk állami és egyházi szerzetesi közösségé, hogy méltó körülményeket biztosítson.
A Tihanyi Bencés apátságot és az alatta lévő az Árpád korból fennmaradt királyi temetkező helyet, Első András király nyughelyét gyakran látogatják állami méltóságok, külföldi delegációk, de jelentős turisztikai vonzerőt is jelent. Az állami támogatás második ütemében ez év végéig restaurálják a kripta sír feliratait, és elkészül a templom nyugati homlokzatának festése, valamint megújulnak a rendház nyilászárói is.
Az új lehetőségek szimbólumának nevezte a felújított dömösi hajóállomást a Nemzeti Fejlesztési Miniszter a létesítmény mai átadásán. Németh Lászlóné szerint nem csupán a Dunakanyarban élők, de az idegenforgalom és a belföldi turizmus szempontjából is jelentős az épület, a partszakasz és a kikötői múló helyreállítása, amelyet a Mahart Passz név 24 millió forint saját forrásból valósított meg.
Ahhoz, hogy az ország versenyképességét tovább növelje, ahhoz, hogy pozícióinkat meg tudjuk erősíteni, nélkülözhetetlen az infrastruktúra fejlesztés. Ennek egy nagyon hangsúlyos eleme kell, hogy legyen, az, hogy a Duna által biztosított lehetőségeket kihasználjuk.
Nem Budapestről döntik el az idén kezdődő uniós költségvetési ciklusban, hogy melyik beruházás juthat európai forráshoz, mondta a miniszterelnökség helyettes államtitkára. Csepregi Nándor az Uniós Fejlesztések Nyílt Napja című programsorozat pécsi állomásán úgy fogalmazott, a következő 7 év uniós fejlesztési forrásainak odaítélésébe a megyék és városok érdekeit is figyelembe veszik majd. A helyettes államtitkár emlékeztetett, ebben a költségvetési ciklusban Magyarország 10.500 milliárd forintnyi uniós forrásra tarthat igényt.
Magyarország számára számtalan lehetőség nyílik a következő időszakban, hiszen 2014-ben indul egy új költségvetési időszak, amelyben Magyarország 10.500 milliárd forintot jogosult leírni. Ez az összeg 50.000 forinttal többet jelent minden magyar állampolgár számára, mint amit a 2007-13-as időszakban leírhattunk.
Célzott szűrő programok indulnak országszerte, annak érdekében, hogy a lakossághoz közelebb vigyék a megelőzést szolgáló vizsgálatokat, mondta az egészségügyért felelős államtitkár. Szócska Miklós közölte, az első program április 25-én a szűrések éjszakája lesz. Ezen a napon a megszokottnál jóval tovább este 10-ig és éjfélig lesznek nyitva egyes szakrendelők.
Kérem, hogyha fájdalmat érez, szóval sóhajtson.
Kerekes Alexandra évente jár szűrővizsgálatra. Családjában, ismerősei között még nem volt súlyos rákbeteg. Magyarországon azonban a leggyakoribb halálok a rák, ezért tartja fontosnak a megelőzést.
Egyértelműen a halálozási arány, és ha már fiatal korban lehet ellene tenni, akkor már most teszek is ellene.
Ebben a 18. kerületi szakrendelőben évente kétszer tartanak szűrőnapokat. Magyarországon a nők 40, a férfiak 7%-a megy el évente szűrésre, annak ellenére, hogy minden évben 33 ezeren halnak meg rákban, és 77 ezer új beteget regisztrálnak. Vezetőhelyen áll a tüdő, a vastag és a végbélrák, az emlő és a prosztatarák, de folyamatosan nő az ajak és a szájüregi daganatos megbetegedések száma is.
A legjobban szűrhető rákfajták a mellrák, a méhnyakrák és a vastag végbélrák.
A főorvos azt mondja, nemrég hunyt el egy 42 éves páciense méhnyakrákban. A nő 10 éve nem volt szűrésen.
Már egy előrehaladottabb állapotban lévő méhnyakrákot találtunk, műtétet ajánlottunk, nem egyezett bele sajnos a műtétbe, eltávozott közünk. Ennek a fiatal nőnek nem szabad lett volna meghalni.
Hamarosan nemzeti egészségmozgalmat indítanak, hogy minél többen elmehessenek szűrővizsgálatra, mondta a Szócska Miklós egészségügyi államtitkár. Minden évben a húsvét utáni első péntek lesz a szűrési mozgalom napja. Idén, április 25-én, a szűrés éjszakáján a nagyvárosokban este 10-ig vagy éjfélig lesznek nyitva a rendelők. Az emlőrák szűrésről pedig mostantól színes értesítőket kapnak a 45 és 65 év közötti nők.
A behívó az megújult. Részletesen ott van rajta minden tudnivaló, még az önvizsgálat tudnivalója is rajta van.
A kampány egyfajta staféta kampány lesz, minden megyében egy hónapig tart. A kiértesítéseket Fejér megyében kezdik.
Innentől kezdve, április 25-től kezdve, minden hónapban legalább egy megyében egy országos módszertannal zajló szűrési nap kell, hogy történjen, és ez nem fog megállni.
Ősztől az iskolákban a 12-13 éves lányok ingyen megkapják majd a méhnyakrák elleni védőoltást. A tervek szerint nem sokára módosítják a munkatörvénykönyvét. A változtatás lehetővé teszi, hogy a nők munkaidőben is elmehessenek a szűrésre. A szűrőkamion is újraindul, hogy a halmozottan hátrányos kistérségek lakói is részt vehessenek a vizsgálatokon.
Egyre több uzsorás kerül rács mögé az elmúlt években szigorított törvényeknek köszönhetően, mondta a Fidesz szóvivője. Hoppá Péter az uzsorázás visszaszorítására hozott kormányzati intézkedéseket értékelve kijelentette, a bűnözőknek börtönben a helyük, különösen olyan bűncselekmények esetében, amelyeket kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek ellen követnek el. Hozzátette, míg a Gyurcsány korszak vezetői eltűrték, hogy a szegényeket a bűnözők komolyabb következmények nélkül zsarolhatták, ma már szigorú törvénymódosítások védik a nehéz sorsú embereket az uzsorásoktól.
Teljesen tétlenül nézték a Gyurcsány korszakban, tehát a kormányvezetői, és eltűrték, hogy a szegény emberek állandó félelemben élnek. A bűnözők zsarolhatták, megnyomoríthatták és bántalmazhatták is őket, mert semmiféle különösebb következménye vagy komolyabb büntetése nem volt akkoriban ezeknek a cselekményeknek. Ez ma már nincs így.
A lengyel és a magyar nép barátsága a térség más népeinek is követendő példa lehet, mondta a köztársasági elnök Egerben. A lengyel-magyar barátság napja alkalmából tartott díszünnepségen Áder János arról is beszélt, hogy a két népet összeköti szabadságvágya, függetlensége és ragaszkodása európai államiságához. Ezek történelemformáló erőnek bizonyultak.
A két nép barátságát méltatta a Magyar-Lengyel Barátság napja alkalmából tartott egri díszünnepségen Áder János magyar és Branislav Komorowski lengyel államfő. A két elnök szentmisén vett részt a bazilikában, majd a várban felavatták a II. Világháborús lengyel menekültek befogadását megörökítő emléktáblát. 1939-ben, amikor a hitleri Németország megtámadta Lengyelországot, Magyarország lengyel menekültek ezreinek adott otthont. Eger 1939 és 44 között 750 lengyelt fogadott be. Az igazi barátokat a bajban ismeri meg az ember, tapasztalhatták ezt a lengyelek 1939-ben, amikor menekülniük kellett, és itt Magyarországon leltek hazára. A magyarok 56-ban kerültek nehéz helyzetbe, ekkor ők érezhették a lengyelek szimpátiáját és szolidaritását, mondta Branislav Komorowski, a Lengyel Köztársaság elnöke. A közös múlt mellett fontos a két nemzet jelenlegi együttműködése is. Törekedni kell rá, hogy élő maradjon a magyarok és lengyelek barátsága, tette hozzá a lengyel államfő.
A lengyelek és a magyarok szabadság szeretete nagyban járult hozzá Európa újraegyesítéséhez és megújulásához.
Az ünnepségen Áder János kiemelte, a két népet összeköti szabadságvágya, függetlensége és ragaszkodása európai államiságához.
Az elmúlt évtizedek és évszázadok történetei valójában a két nép ezredéves közös reményének történetei. Annak a közös álomnak a történetei, amelyek a szabadságvágyunkban, függetlenségünkben, európai államiságunkhoz való ragaszkodásunkban gyökereznek. Mindez történelem formáló erőnek bizonyult mindkét nemzet életében.
A két nép évszázados barátságára és együttműködésére 8 éve emlékeznek március 23-án, felváltva a két országban. Jövőre Katowicében rendezik meg az ünnepséget.
A fejlesztési régiókkal szemben a megyék létjogosultságáról beszélt Semjén Zsolt a Fejér megyei Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen. A miniszterelnök helyettes hangsúlyozta, hogy a magyarországi megyék már akkor is léteztek, amikor az Európai Unió sehol sem volt. Semjén Zsolt azt mondta, az előző kormány az EU bürokráciájának bűvöletével meg akarta szüntetni a megyéket és fejlesztési régiókat akart létrehozni. Ezzel szemben a mostani kormány megvédte a megyéket. A Fejér megyében induló irány a munkaprogram kapcsán pedig elmondta, hogy a kormány számára a munkahelyteremtés a legfontosabb.
Ne segélyezés legyen, hanem munkalehetőség, hiszen fontos dolog az az érték, amit előállítanak a munka által, de ugyanígy fontos az is, hogy például a bizonyos családokban a gyerek lássa, hogy a szülő reggel föl kell, elmegy dolgozni, és ezáltal ne örökítse tovább azt a szegénységi csapdát, ami arról szólt, hogy otthon üldögért, nem csinált semmit, és várta a segét, és abból vegetált.
30%-kal nőtt 4 év alatt a magyar mezőgazdaság termelése, jelentette be Fazekas Sándor a ma megnyílt 5. Dunatisza közi Agrár Expón Kiskörösön. A vidékfejlesztési miniszter hozzátette, hogy az agrár export az elmúlt 2 évben történelmi csúcsra 8 milliárd euróra emelkedett. Fazekas Sándor elmondta, a magyar mezőgazdaságon belül azok száma, akik értékesítések közvetlen eladásra termelnek, 55 ezerrel nőtt, és ez az élelmiszer kínálatban jól látható.
30%-kal nőtt a magyar mezőgazdaság termelése 4 év alatt. Ez egy történelmi rekord. Nem volt rá korábban példa. Ez az erősödés, a táplálás kétségbe vonhatatlan jele, és az, hogy 7000 új gazda, 23 ezer új munkahely létesült, illetve lépett be a termelésbe. A kistermelők száma, akik közül ma itt sokan kiállítanak, 5000-ről 11 ezerre nőtt.
Tandíjmentességet és külföldi ösztöndíjat ígért a felsőoktatásban tanulóknak az MSZP elnöke, valamint segítséget az elhelyezkedéshez a pályakezdőknek. Mesterházi Attila az Európai Ifjú Szocialisták Európai Akciónap elnevezésű rendezvényén azt mondta, hogy az MSZP programjának hangsúlyos része a fiatalok támogatása, mivel szerinte az Orbán kormány elvette az esélyt az ifjúságtól.
A Fidesz bevezette a tandíjat Magyarországon. A mi ígéretünk arról szól, hogy idén szeptembertől minden az egyetemre, főiskolára felvett fiatal hallgató ingyenesen, tandíjmentesen kezdheti meg a tanulmányait, amennyiben mi vagyunk kormányon.
Egy reménytelen politikus újabb kétségbe esett ígérgetésének nevezte az MSZP elnökének szavait a Fidesz. A párt közleménye szerint Mesterházi Attila bejelentése a tandíj bevezetését jelenti, hiszen a Gyurcsány koalíció minden egyes szereplője tandíjat akar. Morvai Krisztina szerint a magyar politikában a rendszerváltás óta a pénz és profit központú gondolkodás uralkodott el az ember és közösség alapú gondolkodás helyett. A Jobbik színeiben megválasztott független európai parlamenti képviselő Komáromban arról is beszélt, hogy rá kell kényszeríteni a kormányt, hogy tárgyalja újra az uniós csatlakozási feltételeket, mert a termőföld vásárlásának lehetőséget nem szabad megnyitni a külföldiek előtt. Úgy fogalmazott, ha ez nem oldódik meg, akkor ki kell lépnünk az Európai Unióból. Az LMP szerint a helyi gazdaságok megerősítése és a közösségi közlekedés fejlesztése lehet a kiút a hátrányos helyzetű települések számára. Schiffer András, a párt társelnöke Miskolcon azt mondta, az elmúlt 25 év felzárkóztatási politikája a helyi gazdaságok megerősítése helyett a külföldi tőke és a multik beáramlását segítette. Éppen ezért a velük kötött szerződéseket felül kell vizsgálni.
Nem a multik zsebét kell tömni sok pénzzel, nem a számukra kell tovább enyhíteni a szabályozókon, hanem a helyben élő, helyben boldogulni akaró embereket kell segíteni, nem utolsó sorban azzal, hogy a termékeiket piacra tudják vinni.
A közösség a társadalmi igazságoságért néppárt továbbra is mindent meg fog tenni a társadalom gerincét képező munkavállalók politikai képviseletéért, és ebben partnerként tekint a szakszervezetekre. Szili Katalin pártelnök Sargó Tarjánban azt mondta, a KTI támogatja a Magyar Szakszervezeti Szövetségnek a munkavállalók jogaival kapcsolatos követeléseit, és saját programját is ezekkel összhangban fogalmazta meg.
Ahány ember van, mindenkitől azt hallottam, hogy számukra a legfontosabb, hogy dolgozhassanak, hiszen a megélhetésüket ebből szeretnék biztosítani. Ez kőkemény üzenet a következő 4 esztendőre, tehát hogyha az MSOS, illetve a Magyar Szakszervezeti Szövetség a 14 pontjához partnert kíván, teljes egészében megfelel, és választ ad rá a KTI 12 pontja.
Türmer Gyula szerint a munkáspárt két politikai erővel, a magát baloldalinak nevező ellenzéki társasággal és a Jobbikkal szemben is képes fellépni, mindkettőtől tud szavazatot elvenni az áprilisi választáson. A munkáspárt elnöke Kaposváron azt mondta, hogy az emberek másfajta politikát, más Magyarországot akarnak. Hozzátette, a baloldalt a munkáspártban találják meg a választók, mert ez a párt 25 éve a dolgozók mellett áll.
Ma Magyarországon az emberek legnagyobb gondja az, hogy nem dolgozhatnak. Nem dolgozhat mindenki, aki dolgozni akar. A munkáspárt azért akar a parlamentbe menni, hogy munkát adjon az embereknek, biztos munkát. Ennek érdekében mi korlátoznánk a külföldi tőkét, támogatnánk a magyar vállalkozókat, helyreállítanánk a magyar mezőgazdaságot, élelmiszeripart.
A szocialisták körüli hamis útlevél botrány példátlan bűncselekménysorozat és súlyos nemzetbiztonsági kockázatot is felvet. Ezért a Nemzetbiztonsági Bizottság valamennyi kormánypárti tagja kezdeményezi Mesterházi Attila bizottsági meghallgatását. A párt szerint Velsz Tamás halála után egyedül a szocialisták elnöke válaszolhatja meg, hogy kik azok az MSZP-s politikusok, akiknek hamis útlevelük van.
Bilincsben vitték az MSZP egykori elnök helyettesét a bíróságra a múlt héten. Februárban derült ki Simon Gáborról, hogy 240 millió forintnyi devizát rejteget egy titkos osztrák bankszámlán. A gyanú szerint már 2008-ban helyezett el ezen a számlán egy jelentős összeget, de ezt és a teljes vagyon sem tüntette fel azóta a képviselői vagyonnyilatkozataiban. A Fidesz ezért pénteken felszólította Simon Gábort, fizesse vissza azt a parlamenti jövedelmét, amit 2008 óta vett fel, vagyis amióta titkolta a pénz létezését. Gulyás Gergely, a párt képviselője azt mondta, ha a szocialista párt volt elnök helyettese, nem fizeti vissza a pénzt, akkor helyette az MSZP-nek kell megtennie.
Ne kelljen egy hosszú, sok éves jogi procedúrával az országgyűlésnek 39 millió forintot visszakövetelnie, hanem fizessék vissza ezt a pénzt, Simon Gábor fizesse vissza, és hogyha ő ezt nem teszi meg, akkor helyette a Magyar Szocialista Párt, akinek képviselője volt, fizesse vissza ezt a 39 millió forintot.
Kérdeztük a szocialista pártól, hogy ha az országgyűlés visszaköveteli a pénzt, és Simon Gábor nem fizet, akkor megteszi-e helyette az MSZP, amelynek elnök helyettese és országgyűlési képviselője is volt. A párt sajtófőnöke azt írta, szerinte a mentelmi bizottságnak semmilyen törvényes lehetősége nincs arra, hogy Simon Gábor ügyével foglalkozzon. Február eleje óta kiderült az is, hogy a volt szocialista politikusnak nem csak Ausztriában lehetett eltitkolt vagyona. Sajtóértesülések szerint édesanyja leánykori nevét használva Gabriel Derdák névre szóló hamis afrikai, bissau-guineai útlevél segítségével nyithatott számlát Magyarországon. A Magyar Nemzet korábban azt írta, ezen a számlán legalább 75 millió forintnyi devizát rejtegetett. Sajtóinformációk szerint a csütörtökön meghalt Velsz Tamás vállalkozó házában pedig egy titkos széfje volt az egykori MSZP vezetőnek, amiben további több 10 millió forint értékű devizára bukkantak a nyomozók. Simon Gábor az afrikai útlevelét is az Interpol által körözött Velsztől szerezhette. A Magyar Nemzet úgy értesült, több másik bissau-guineai útlevél mellett Simon Gáborét is megtalálták a házban.
Az elhunyt maga jelentkezett a rendőrségnél annak érdekében, hogy önként átadjon birtokában lévő dolgokat.
Az országos rendőrfőkapitányság szóvívője péntek este azt mondta, Velsz Tamás maga hívta a rendőrséget, hogy, ahogy fogalmaztak, dolgokat adjon át. A sajtónyilatkozatból az derül ki, hogy ezeket még Velsz Tamás halála előtt megkapták a rendőrök. Velsz Tamásról korábban azt írta a Népszabadság, akár 500 magyarnak is szerezhetett afrikai útlevelet. A Fidesz szombaton közleményben tudatta, a Nemzetbiztonsági Bizottság kormánypárti tagjai kezdeményezik Mesterházi Attila bizottsági meghallgatását. Mint írják, a szocialisták körüli hamis útlevélbotrány példátlan bűncselekménysorozat és súlyos nemzetbiztonsági kockázatot is felvet. Egyúttal felhívták Mesterházi Attila figyelmét arra, hogy a törvény értelmében kötelessége lesz megjelenni a bizottság ülésén. Egy szombati rendezvényen szerettük volna megtudni Mesterházi Attilától, hogy elmegye a bizottság ülésére, de most sem lehetett a sajtótájékoztató témájától eltérő kérdéseket feltenni.
A baloldali pártszövetség ellen tüntetett az Összefogás párt az MSZP Jókai utcai székháza előtt. A demonstrálók nejlon zacskókat is vittek magukkal, arra utalva, hogy a volt MSZP-s képviselő Cuslág János állítása szerint visszalépéséért cserébe 50 millió forintot kapott a párttól nejlon zacskóban. Szepesi Zsolt, az Összefogás párt miniszterelnök jelöltje azt mondta, a baloldali pártok súlyos károkat okoztak szervezetének azzal, hogy heteken át Összefogás néven kampányoltak. Hozzátette, több jelöltjükről is azt hitték a választók, hogy a baloldal indulói ezért nem tudták összegyűjteni a szükséges 500 aláírást. A tiltakozók névtolvajok és alakváltó böszmefogás feliratú plakátokat ragasztottak az MSZP székház ajtajára.
Arról kell nekünk magyarázkodni, hogy mi nem az Összefogás vagyunk, nekünk semmi közünk a Gyurcsányhoz, vagy a Mesterházihoz, és mindig ezt vágták a fejünkre. Mindig lekommunistáztak minket, mindig azt mondták, felelősítettek a 8 évért. Volt olyan aláírás gyűjtőnk, aki mellé a földre köptek, és azt mondták, hogy 8 év elég volt belőletek.
Sorra kerülnek orosz kézre a Krím-félszigeten lévő ukrán laktanyák és katonai eszközök. Nem sokkal adásunk előtt orosz fegyveresek benyomultak a még ukrán kézen lévő belbeki légitámaszpontra. A nap folyamán pedig elfoglalták az egyetlen ukrán tenger alatt járót. A katonák azt mondják, nem kapnak utasításokat Kijevből. Az orosz hadvezetés szabad elvonulást biztosít az ukrán katonáknak, de akár be is állhatnak az orosz hadseregbe.
Tűzijátékkal ünnepelték a Krímfélsziget fővárosában, Szimferopolban, hogy az orosz parlament felsőháza is jóvá hagyta a Krímfélsziget csatlakozásáról szóló törvényt, így a félsziget az orosz jog szerint Oroszország része lett. A lépést az Európai Unió és az Egyesült Államok is a nemzetközi jog megsértésének tekinti, de ez nem vette el a csatlakozást ünneplő krími oroszok kedvét. Olyan boldog vagyok, mint amikor Gagarin földet ért. Akkor ünnepeltünk így, csak ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mondja boldogan ez a férfi. Az orosz védelmi tárca szabad elvonulást biztosít a krími ukrán hadsereg tagjainak, de a katonák át is léphetnek az orosz hadseregbe, ahol megtarthatják a rendfokozatukat. Orosz fegyveresek el is foglalták az egyetlen ukrán tengeralattjárót, amelyet az ukrán tengerészek feladtak. Krími ukrán rendőrök és az orosz fekete-tengeri flotta tengerészei szorítanak kezet egymással. Mostantól közösen járőröznek Szevasztopolban, hogy mind az orosz, mind az ukrán lakosok biztonságban érezzék magukat. Azért döntöttünk így, hogy ne legyenek olyan zavargások, mint Kijevben, és az itt élők nyugodtan aludhassanak, mondja a szevasztopoli rendőrparancsnok. A belbeki reptéren szolgáló ukrán katonák mostanáig kitartottak, ám nem sokkal ezelőtt egy feltehetően orosz páncélos betörte a bázis kapuját. A támadók a levegőbe lőttek, a bázis ukrán parancsnokát pedig tárgyalni vitték. Hírek szerint egy ukrán katona megsérült a támadásban. Kijevben tárgyal Ban Ki-moon, az ENSZ főtitkára, és Frank-Walter Steinmeier német külügyminiszter is. A német diplomácia vezetője Arseni Jatsenyuk ukrán miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után bejelentette, hogy az EBSZ hamarosan 400 megfigyelőt küld Ukrajnába, főként az ország oroszok lakta keleti régióiba, Donyeckbe és Harkivba, ahol ismét ezrek követelték, hogy ők is népszavazáson dönthessenek a terület Oroszországhoz való csatlakozásáról.
Stratégiai együttműködésről, elsősorban az önkéntes hálózat erősítéséről szóló nyilatkozatot írt alá az Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyarországi Evangélikus Egyház. Sokféle programban működtek már együtt korábban is, ez a megállapodás pedig azért született, hogy még olajozottabb legyen a munka. Az együttműködés első lépése képzésekkel és toborzással erősíteni a gyülekezet képviselőiből szerveződő önkéntes hálózatot.
Az ő szemükkel kell látnunk a problémáikat, nekik kell segíteni.
Az emberek nagyon szívesen segítenek, hogyha értelmes feladatokat láthatnak el, mondta az önkéntes munkáról Lévai Anikó. Az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete az Evangélikus Egyházmegyék képviselőinek tartott előadást.
Ahhoz, hogy valaki önkéntes munkát végezze, mely egy segélyszervezet mellé szegődjön és vele együtt dolgozom, nem kell jobbá válni, nem kell okosabbnak sem lenni, semmit nem kell, csak azokat az energiákat, ami meg egyébként is benne van, azt a szeretetet, azt a szakértelmet, azt kell csak egy adott cél érdekében mozgósítani.
A segélyszervezet munkáját évente több ezer önkéntes segíti. Az árvíz idején például homokzsákokat pakoltak, adventi időszakban pedig a rászorulóknak tették szebbé az ünnepet. A szervezet egyik alapító tagja a Magyarországi Evangélikus Egyház. Azért, hogy a közös munka még hatékonyabban működjön, stratégiai együttműködést írtak alá az ökumenikus segélyszervezettel.
Az Evangélikus Egyháznak az egyházközségek, a gyülekezetek révén, valamint az intézményhálózatával egy olyan kapcsolatrendszere és hálózata van, amely nagyon lehetőséget ad arra, hogy az önkéntességet mozgósítsuk.
Az együttműködés első lépése a gyülekezetekből szerveződő önkéntes hálózat kialakítása és az önkéntesek képzése.
Szeretnénk a humanitárius katasztrófák esetén egy közös reagálásban erőteljesebben és hatékonyabban megjelenni, különösen is olyan térségek esetében, ahol az evangélikusság jelen van.
Mostantól az Evangélikus Egyház és az Ökumenikus Segélyszervezet az adománygyűjtésekben is szorosabban együttműködik majd.
Ma van a vízvilágnapja. Izgalmas vízi kísérletek, vízi sportágak és vízi ismereti játékok várták ma egész nap az érdeklődőket Budapesten és vidéken is. Az ENSZ felmérése szerint minden nap 1405 év alatti gyerek hal meg a világon a tiszta ivóvíz hiánya miatt. A szervezők erre a problémára hívják fel a figyelmet.
A Unify nemzetközi mozgalom ezzel a kisfilmmel hívja fel a figyelmet a víz megóvására. Szerintük minden emberi lény fajtól, vallástól, származástól függetlenül magzatként a vízből született, és a vízzel nap mint nap kapcsolatban van. A Víz Világnapján országszerte különböző programokkal hívták fel a figyelmet a vízvédelmére. Bár Magyarországon van elegendő tiszta víz, de azért pazarolni itt sem szabad. Ezt az iskolások is jól tudják.
Például, hogy este nagyon sok ideig fürödjünk, mert hogy ne folyassuk állandóan a vizet.
A víz sűrűsége le tud csökkenni, és ami eddig úszott a víz tetején, az el fog sűrjedni.
A Víz Világnapján izgalmas vizes kísérleteket is láthattak a gyerekek. A bátrak pedig próbára tehették magukat a vizes sportágakban. A Magyar Kajakkenu Szövetség így próbálta felhívni a tiszta víz fontosságára a figyelmet.
A sportágunk szempontjából azért fontos, mert főleg a kicsi gyerekek, amikor gyakorolnak, sokszor beborulnak, és a Duna tisztasága az nem mindig megfelelő, hál' Istennek egyre tisztább, és ezt szeretnénk erőltetni, hogy ez így is legyen, és támogatni.
Szerinted a Szeged vizét is a Duna vizét, vagy pedig mély vízálló réteget.
A Szegedi Vadasparkban is egész nap vízismereti játékok és találós kérdések várták a gyerekeket.
A világ kórházi ágyainak 50%-án olyan betegeket gyógyítanak, akik a fertőzött víz miatti betegségtől szenvednek.
A vizek szennyezése nem csak az élővilágot teszi tönkre, hanem az embereknek is súlyos betegségeket okoz, figyelmeztetett Áder János köztársasági elnök a Vízvilágnapja alkalmából a poroszlói Tiszatavi Ökocentrumban tett látogatásán. Az ENSZ becslése szerint 2030-ig 40%-kal több vizet fogyasztunk majd, mint eddig. A föld vízkészletének csak 3%-a iható, öntözhető édesvíz, ezért kell rá mindenkinek vigyázni.
Elhagyta a Balatont az egykor zászlós hajónak számító Beloianis nevű hajó. A 44 méter hosszú 650 személy szállítására alkalmas vízi járművet a Sió csatornán vontatták el a Dunára. A jövőben étteremként vagy múzeumként üzemel majd. A Balaton magas vízállásának és a zsilipnyitásnak köszönhetően 3 év után először vált hajózhatóvá a Sió csatorna.
A Sió csatornán keresztül indult el a Dunára a Balaton egykor leggyorsabb és legmodernebb utasszállítója. Az 50-es évek elején épített Balaton nevű hajó annak idején Beloianis néven vált közismerté. Az ország legnagyobb tavának vízszintje jóval magasabb a szokásosnál, ezért nyitották meg a Sió zsilipet. A csatorna a folyamatos vízeresztés miatt vált hajózhatóvá 3 év óta először.
A februári csapadéknak köszönhetően rendelkezésre áll az a többlet vízkészlet a Balatonba, hogy egyrészt eresztés történjen, és olyan mértékű eresztés történjen, ami hajózni is lehet.
Ahhoz azonban, hogy a Beloianis a tóról a csatornába kerüljön, hosszadalmas zsilipelésre volt szükség, ez pedig nem mindennapos látvány Siófokon.
Úgy gondoltam, hogy csak átmegy majd, de most észrevettem, hogy nagyobb a vízszintje.
A zsilipek között előbb feltöltötték a csatornát, és csak ezután vontatták át a hajót a Balatonból a Sióba. Biztonsági okokból falra lúztatták a hajómatuzsát. fémelemet.
Hogyha bármiféle olyan esemény van, akkor az orrában levő, hát laikus módon vasmacskát leengedik, és azzal fékezik a hajót, és ez tudatosan van, hogy az orra néz a menetirányjal ellenkezőleg.
A közönség tapsal búcsúztatta a legendás hajót. A hajó Matuzsálem Siófokról először a pálfai kikötőbe ment, majd a Siót elhagyva a Dunán megy végleges helyére az újpesti kikötőbe. A Beloyannis Balaton étteremként vagy múzeumként üzemel majd.
A harmadik elődöntővel folytatódott a Fölszállott a páva, a közmédia népzenei és néptánc tehetségkutató show műsora. Idén összesen 48-an jutottak be az elődöntőkbe, ma újabb 12 produkció mutatkozik be 4 kategóriában. Az áprilisi középdöntőkben már a nézők is szavazhatnak majd arra, akit tovább akarnak juttatni a döntőbe. A Fölszállott a páva műsora ezekben a percekben is tart a Dunán. Gólyalábasok és tánc, fesztivál hangulat uralkodott egész délután a fővárosban. Több helyszínen, a Fővám téren, a Nyugati pályaudvarnál és a Hősök terén is zenészek és táncosok előadásait láthatták a járókelők, sőt, aki akart, csatlakozhatott is. A produkciókkal a szervezők a Budapesti Tavaszi Fesztivál szabadtéri programjaira hívták fel a figyelmet.
Dunántúli ugróst és csárdást járó táncosok lepték el délelőtt a budapesti Szent István teret. A Honvéd táncegyüttes ezzel a rögtönzött bemutatóval nyitotta meg a 34. Budapesti Tavaszi Fesztivál szabadtéri programjai. Ugyanebben az időben a Nyugati és a Vámház téren is tartottak egy-egy táncos villámcsődületet. Ezután mindannyian az Andrássy útra vonultak.
Táncol, ilyen kisgyerekkorom óta táncolok, nekem a szüleim is táncosok, úgyhogy én ilyen gyerekkorom óta népi kultúrában felnővő egyed vagyok.
A tánccal és az össznépi mulatozással a szervezők a tavaszi fesztivál hangulatát szerették volna kivinni az utcára, hogy a járókelők ízelítőt kapjanak a fesztiválból, és sokan látogassanak el a programokra.
Most itt a budapestieknek, akik erre járnak, énekelnek, táncolnak velünk, azokat szeretnénk egy kicsit beavatni ebbe az igazi fesztiválváros hangulatba.
A menet katonazenekari kísérettel érkezett meg a Hősök terére, ahol a német zeneszerző Karl Orff Kárvinaburánáját táncolták el. Ezzel hivatalosan is elindult a fesztivál idei programsorozata. Vasárnap 10 órától az Erzsébet-ligetbe, délután pedig az Andrássy úton egy gasztronómiai sétán várják a látogatókat.
Most jönnek a sporthírek, aztán pedig időjárás jelentés, utána pedig az Örömapa című végjátékot láthatják. Maradjanak velünk, viszontlátásra!